Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük, arcmaszkjainkat felvéve, a 105. Zsoltárunk első versét. A 105. Zsoltárunk első versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Foglaljunk helyet és magasztaljuk tovább a mi Urunkat, énekelve a 300. dicséretünket. A 300. dicséretünk mind a 4 versét fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik: lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. a mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom közöttetek, úgy, amint az írva található, a Márk írása szerint való Szent Evangélium második fejezetében, az első 12 versben. Tekintettel arra, hogy ez egy hosszabb ige szakasz, kivételesen ülve, figyelmes szívvel hallgassuk Istenünk igéjét. Napok múlva pedig ismét beméne Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van. És azonnal sokan gyülekezének annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek, és hirdeté nékik az ígét. És jövének hozzá egy guta ütöttet hozva, akit négyen emelnek vala. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azáltal azzal ő hozzá, megbonták amaháznak fedelét, ahol ő vala, és rés törvén leereszték a nyoszójáját, amelyben a guta ütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a guta ütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Valának pedig ott némelyek az írástudók közül, akik ott ülnek vala, szívükben így okoskodván: Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? És Jézus azonnal észrevevé az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodának, és mondanékik: Miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? Mi könnyebb, azt mondanom éj a guta ütöttnek, megbocsátattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom, kelj fel, vedd a te nyoszajádat és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, mondd a guta ütöttnek: Mondom néked, kelj föl, vedd a te nyoszajádat és eredj haza. Az pedig azonnal felkelem, és felvevén nyoszajáját, kiméne mindenki láttára, úgyhogy mindenki elámélkodik és dicsőíti az Istent, ezt mondván, soha nem láttunk ilyet. Isten tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és azt várja, hogy erre a megszólító igére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Mindenható Istenünk, megalázzuk magunkat előtted és valljuk, egyedül te vagy Isten. Te teremtetted az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. Bocsásd meg, hogy sokszor mégis kétségbe vonjuk, hogy van hatalmat segíteni rajtunk, és jobban bízunk emberekben vagy magunkban, mint te benned. Bocsásd meg, ha észre sem vesszük, hogy be sem ismerjük, hogy megvallhatnánk ezt a bűnt, és elhagyhatnánk. Alázatosan kérünk, bocsáss meg minden bizalmatlanságot és hitetlenséget, amivel sértjük isteni felségedet. Köszönjük, hogy nem bűneink szerint cselekszel velünk. Köszönjük, hogy ezért engedsz most is újra magad elé. Áldunk téged minden pillanatért, amit csöndben előtted tölthetünk. Köszönjük a gyülekezet közösségét. Köszönjük ezt a csendes szent helyet, és köszönjük, hogy várhatunk most is a csodára, hogy te, a mindenható, egészen személyesen megszólítasz minket, és igéd gyógyító erővé válhat a mi életünkben. Köszönjük, hogy nem csak gyógyít, hanem teremt is a te beszéded. Amilyen teremtő hatalommal létrehoztad ezt a világot, úgy tudod újjáformálni egész életünket. Erre a csodára várunk most csendes alázattal. Köszönjük, hogy mindannyiunkról mindent tudsz, és mégsem vetsz el minket magad elől. Köszönjük, hogy Jézusra nézel, és minket ajándékozol meg. Magasztalunk téged, megváltó Úrunk, a te keresztedért, vérednek bűntörlő hatalmáért és szabadító erejéért. Magasztalunk azért, mert te magad vagy a magvető, aki az igét hinted. Hinsd azt most is, kérünk. Ne fogjon el türelmed akkor sem, ha sokszor engedetlenek voltunk a hallott igével szemben. a te szent lelked tegye számunkra most meggyőzővé, erőteljessé, igazzá azt az igét, amit most mondasz. Engedd, hogy mindannyian másként folytassuk az utunkat, veled sokkal szorosabb közösségben, elhagyva a bűnterheket, meggazdagodva lelki áldásokkal, hogy használhatóbb eszközök legyünk a te szent kezedben. Adj nekünk most külső és belső csöndet, hogy a te halk és szelíd szavad szívünkig érjen, és munkálkodjon bennünk. Amen. Most helyünket elfoglalva, hallgassuk meg felvételről gyülekezetünk ifjúsági kórusának szolgálatát.
Itt van Isten köztünk, kedvenkült imádni, módulattal elé állni. Itt van a közében, mindenkinek a szélben, ülelettel újjunk térve. Az, aki
kórus magasztalása után magasztaljuk mi is a mi Urunkat, és énekeljük a 174. számú dicséretünket. A 174. számú dicséretet fogjuk énekelni, ez így kezdődik: Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre. Az ige hirdetés alapigéjét olvasom közöttetek a már előbb olvasott ige szakaszból, Márk evangélium a második fejezetéből egyetlen egy verset, ez pedig az 5. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Ez a jól ismert bibliai történet arról szól, amire minden embernek a legnagyobb szüksége van Jézus Krisztus szerint, a bűnbocsánatról. Márk evangélista szerint a jelenetet megelőzte az, hogy Jézus prédikált. Tudjuk, hogy Isten bűnbocsátó kegyelméről, Isten országáról beszélt, és oda gyűjtött embereket. És itt is ige hirdetés közben jön létre egy különös találkozás, amit azt tesz különlegessé, hogy nem oda megy valaki Jézushoz, ahogyan azt megszoktuk, és segítséget kér tőle, hanem itt most visznek hozzá egy nyomorult, gutaütött, agyvérzéses embert. Itt fekszik most teljesen tehetetlenül Jézus Krisztus lábai előtt. Egy ismeretlen ember, akinek a nevét nem tudjuk, sőt, semmit sem tudunk róla, de talán nem is fontos. Egy eset a sokféle emberi nyomorúság, szenvedés és fájdalom közül. Ő maga egy szót sem tud szólni, nem panaszkodik, nem kiált segítségért, nem mondja azt, hogy Jézus, Dávidnak fia, könyörüljél rajtam, nem mond semmit, nem mondja, hogy gyógyíts meg. Nem. Csak fekszik a földön, a nyoszójáján. És tulajdonképpen nem is kell, hogy bárki szóljon, hiszen maga a helyzet beszél önmagáért. Maga a nyomorúság kiált segítségért. Az egész szituáció, ahogyan ott fekszik egy maga tehetetlen ember Jézus Krisztus lábai előtt, egy nagy segélykiáltás az ég felé. Ahogyan ott fekszik tehetetlenül, szavak nélkül is a leghangosabb segélykérés, amit látunk. Négy férfi által vitetett az áldott orvos Jézus lábai elé. Nézzük tovább a történetet. Márk elbeszélése szerint Jézus igehirdetés közben találjuk egy házban. Köré gyűlik a nép, annyira, hogy már el se férnek a házban, és kint az udvaron is állnak az emberek. És még a prédikáció elején le kell szögeznem azt, ami a kulcsa ennek az egész történetnek, és erre szeretném fölhívni a figyelmeteket. Mégpedig az, hogy ennek a négy embernek, akik közelednek Jézushoz a gutaütöttel, van hitük. Megjegyzi ezt a kitételt a Szentírás. Így olvassuk, Jézus látva azoknak a hitét. Ez a négy ember tehát hittel közeledik az áldott orvos felé. És Jézus ezt mindig megérzi, hogyha valaki hittel jön ő hozzá. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Csodálatos ígéret ez, kedves testvérek. Ez a hit volt az, ami ezt a négy embert a gutaütöttel Jézus Krisztushoz vezette. Hitték azt, hogy ezen a gutaütötten egyedül Jézus tud segíteni. Ezt a gutaütöttet tehát négyen vitték Jézus elé, és itt most álljunk meg egy pillanatra, mert szeretnék valamit kérdezni. Te hogyan kerültél ide először? Valaki hívott és azt mondta, hogy te gyere el Pesterzsébetre. Talán volt valaki az életedben, aki a négy ember egyike volt? Vagy valakitől hallottál hírből az Istenről, Jézusról, az ígéről? Melléd sodort az élet egy benne hívő embert? Hogyan történt ez a te életedben? Hogyan kerültél ide először? Emlékszel rá, hogy ki hozott téged Jézus elé? Talán a szüleid csendes imádságukban? Vagy egy barát, aki egyszer beszélt neked Jézus Krisztusról? Hogyan kerültél Jézus elé? Ha pedig már Jézus elé kerültél, és átélted azt a csodát, amit ebben a történetben a guta ütött, akkor most hadd kérdezzem azt, hogy te kit hoztál már Jézus elé? Hoztál valakit már Jézus elé? Akár csak egy valakit, akit oda tudtál vinni a drága megváltó lábai elé? Hiszen ez a küldetésünk. Erre kaptuk a parancsot Jézustól, amikor azt mondta nekünk, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Volt már valaki az életedben? Hogyan lehet ezt a szolgálatot végezni? Tehetjük föl a kérdést jogosan. Hát például úgy, hogy imádságban hordozzuk egymást. Ezért is hihetetlenül fontos az ima közösség, az ima óra. Mert ilyenkor közösen, egy hittel sokan tudunk vinni egy valakit a drága áldott orvos lábai elé. Óriási erő van benne. Kedves testvérek, ez a világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Sóvárogva várják, hiszen bár nem is tudnak róla, de mindannyian rá vagyunk szorulva arra, hogy egyszer Jézus lábai előtt legyünk. Mert az eredendő bűn okán mindannyian betegek vagyunk. Valamelyikünknek a családi élete beteg, valamelyikünknek a szíve beteg, valamelyiknek a baráti kapcsolatai betegek. És én, ahogyan ismerlek, ismerhetlek titeket, közületek sokakat, tudom, hogy mennyi nyomorúság, mennyi törés, mennyi megoldatlanság van egy embernek a szívében, életében. Kedves testvérek, ezért hihetetlenül fontos az, hogy vigyük az embereket Jézushoz. Mert ő előtte mindannyian olyanok vagyunk, mint ez a gutaütött, magatehetetlen, hangtalanul és segítségért kiáltó ember. Aki most, talán a szánalomra méltó sorsoddal és segítségedre szoruló életeddel itt vagy Jézus előtt, hirdetem az örömhírt, hogy találkozhatsz vele. Biztos vagyok abban, hogy Jézus azért jött ebbe a világba, mert a mi életünk ilyen. Jézus személye éppen azt jelenti, hogy Isten a láthatatlan égben meghallotta a mi életünknek a hangos vagy csöndes segélykiáltását. Most itt van a gutaütött Jézus előtt. És Jézus azóta is küldi az övéit, hogy végezzék tovább az ő munkáját, ott, ahol élnek, legyőzve ilyenkor a mindig tornyosuló akadályokat. Nézzétek, ezek az emberek a hit leleményességével megbontották a háznak a fedelét, ott, ahol Jézus volt, és leeresztették a nyoszóját. A többit Jézusra bízták. Pattanásig feszül mindenkiben a várakozás, hogy mit tesz Jézus. Hiszen tudják már róla, hogy csodákat tesz, tudják róla, hogy tud gyógyítani. Mit fog most tenni Jézus? Hát, ha most is tesz egy csodát. Vagy ha nem, akkor mit fog mondani? Hogy fog segíteni ezen az emberen? És egyszerre Jézus megszólal, fenségesen, királyian, istenien, és azt mondja, Jézus látva azoknak a hitét, mondta a gutaütöttnek, fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. Úgy gondolom, hogy akik ott voltak, nem ezt várták. Senki sem ezt várta. Mi sem ezt várnánk. Talán nem mondták ki, de csalódást érezhettek a szívükben. Hiszen ők azért cipelték ide ezt a beteget, mert hitték azt, hogy Jézus segíthet rajta, vagyis meggyógyítja, megszabadítja ebből a lehetetlen helyzetből. Vagy valami látható dolgot tesz, hogy kézzelfogható eredmény legyen. Ezért kellett minden áron ide jutni ezzel a beteggel. Muszáj volt, mert itt már csak Jézus segíthet. Egy gutaütött, mozgásképtelen, bénult, agyvérzéses ember. És Jézus most látszólag nem segít, hanem azt mondja, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid. De mester, hát nem látod, hogy miért jöttünk? Nem a bűnről és bűnbocsánatról való tanításért jöttünk. A bűnökről szó sem volt. Ki mondta azt, hogy mi ezért jöttünk? Ki kérte Jézust erre? Nem ez volt a nagy igyekezettel a céljuk. Jó, jó, megbocsátattak ennek az embernek a bűnei, de mi haszna belőle? Továbbra is ott fekszik az a nyomorult a nyoszolyán. Hát ezek után, a látható eredmény után, akkor, vagy láthatatlan eredmény után, akkor most vehetjük a vállunkra és vihetjük haza, mint ha semmi nem történt volna. Nem beszél Jézus a probléma mellé, amikor a bűneit bocsátja meg? A testi nyomorúságban szenvedő embernek? Nincs itt valami óriási félreértés? Mint hogyha Jézus nem látná, hogy milyennek az embernek a valóságos baja. Mint hogyha elspiritualizálna egy nagyon is húsba vágó kérdést. Nem tudjuk, mert nincsen megírva, de valószínűleg feltették magukban ezeket a kérdéseket az ottani emberek. Kedves testvérek, az a baj, hogy ma is pontosan ugyanezt történik. Ó, mi mindent tudunk mi várni keresztjén templomba járó emberek Jézustól, ezerszer inkább, mint a bűneinknek a bocsánatát. Amikor vasárnaponként itt ülünk sokszor, az elrontott, félbemaradt, vakvágányra futott életünkkel, valljuk be őszintén, hogy nem azért jövünk, hogy a bűnünk bocsánatáról hallgassunk. Hiszen a kisebb bűneink már nem is nagyon fájnak, nem is kellemetlenek, nem is tartjuk őket olyan veszedelmesnek, hiszen hozzászoktunk és összenőttünk velük. Természetünké váltak, megbékültünk velük, napi rendre tértünk fölöttük, és azt mondjuk, hogy hát én ilyen vagyok, majd elrendezem a jó Istennel. Az a baj, kedves testvérek, hogy nem a bűn kérdésében kérjük Jézus segítségét, hanem például abban, hogy megoldódjon a lakásvásárlásom, vagy a fizetésemelésem, vagy éppen az a betegség, amiben most vagyok, hogy annak a tünetei, amik mutatkoznak, azok ne legyenek súlyosak. Vagy abban, hogy megoldódjék a válság a családomban, hogy megoldódjék a válság a párkapcsolatomban, hogy megoldódjék az egzisztenciámat fenyegető problémák. Igen, mi a legtöbbször ilyen segítséget várunk Istentől. Ezért szoktunk a legtöbbször templomba jönni. Azt várjuk, hogy biztasson meg bennünket a félelmünkkel szemben, hogy gyerünk fiam, veled vagyok, meg tudod csinálni, majd én segítek. Vagy vigasztaljon meg a napi gondjaimban, bajaimban. Húzzon ki a kátyúból. És erről ilyet mond, hogy fiam, a te bűneid megbocsátattak néked. Egy fogfájástól jobban félünk, mint a bűneinktől. Nem ez a problémánk, nem ez a mi problémánk, gondoljuk mi, nagyon sokszor. De az igazi, nagy, valóságos problémája az életünknek mindig az, amire Jézus megoldást hirdet. Figyeljük a jézusi sorrendet? De igen, mondja Jézus, ez a te problémád, első renden a bűnöd, ez a te bajod és nyomorúságod. Nagy baj az a betegség, rettenetes nyomorúság a gutaütöttség állapota, egy agyvérzéses bénulás, de fiam, mondja neki Jézus, neked nagyobb, veszedelmesebb bajod van, mélyebb bajod van, ezek a bűneid. Az a kis vagy nagy bűn, ami már egészen hozzátartozik az életedhez, a természetedhez, amivel már megbarátkoztál, amit talán titokban szeretsz is, vagy éppen gyűlölöd magad érte. Azt rejtegetjük. Életed fő bűnére kínál megoldást Jézus ezzel, hogy megbocsátattak néked a te bűneid. A takargatott dolgok, amiket félünk megmutatni, hiszen kirúghatnak az állásunkból. Szégyelnénk magunkat a szomszédaink, a barátaink előtt. Félnénk attól, hogy akkor, ha kiderül, elfordulnak tőled az emberek. Igen, az a titkos paráznaság, vagy az az abortusz, vagy az az adócsalás, vagy az a hazugság, az a sok kicsi és nagy hitvánság, ami a jól nevelt modorod és a mosolygós arcod mögött van. Az a te igazi végzetes problémád, és legnagyobb bajod, nem a gutaütöttség. Először arra hoztam gyógyulást és szabadulást. Testvéreim, ezt szeretném kihangsúlyozni. Minden bűn, akármilyen megszokott, általános, dédelgetett, vagy éppen utálatos, ha nincsen a bűnbocsánat hatája alatt, nagyobb baj van, mint a rákbetegség. Nagyobb nyomorúság van, mint a gutaütöttség. Nagyobb veszedelem van, mint egy anyagi csőd, sokkal nagyobb. Nem az a legrettenetesebb tragédia, ha valaki egy komoly betegségben, mondjuk egy rákbetegségben, vagy egy gutaütésben hal meg, hanem ha valaki meg nem bocsátott bűnökkel hal meg. Az az igazán nagy baj. Mert mit érsz vele, hogyha makkegészségesen, jólétben dúskálva kárhozol el? Nem sok mindent. Az Istennek a legnagyobb segítsége a számodra az, hogy megbocsátja ezeket. Nem az a legnagyobb ajándék, hogy 20-30 évvel tovább élhetsz. Nem. Hanem az, hogyha örökké élsz. És ezt hozta el Jézus ennek az embernek is. Jézus nagyobb távlatban látja az életünket és sorsunkat, mint mi magunk. Mi azt látjuk, hogy mire lenne szükségünk szerintünk, most azonnal. Mint ez a gutaütött, aki szeretne meggyógyulni, hiszen azért hozták ide. Jézus azonban sokkal nagyobb távlatból látja az életünket, mint mi magunk. Ő nem csak a halál vonaláig, hanem egyben az egész örök életet látja. Ezért mondja ennek a nagy betegnek az élet és a halál mesdjéjén, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid. Mert a legkisebb bűn is olyan halálos méreg, halálos fertőzöttség, amit csak egy valami tud hatástalanítani. Jézus bűnbocsánata. Ha Isten mondja valakinek Jézus által azt, hogy fiam, a te bűneid megbocsáttattak néked. A bűn az, ami ellen nem használ semmi. Nem használ a lelki kúra, nem használ a jóga gyakorlat, nem használ az imádság sem. Sem az önfegyelem, sem semmi, ami belőlem indul ki. Mert erre egyedül csak Jézusnak van hatalma a földön. Csak ő mondhatja magától azt, hogy fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. És kedves testvérek, emögött a mondat mögött ott áll a kereszt. Azért, hogy így beszélhessen Jézus, azért, hogy ezt kimondhassa Jézus, azért neki szenvednie kellett. Azért neki meg kellett halnia. Sokba került neki, hogy igaz legyen a bűnbocsánat. Az életébe került az, hogy kimondja, megbocsátattak néked a te bűneid. Drága testvérem, halld meg, hogy Jézus ezt most neked is mondja. Hirdeti. Lehet, hogy nem ezért jöttél ma ide ebbe a templomba. Lehet, hogy nem ezt akartad hallani. Lehet, hogy úgy gondolod, hogy nem erre van szükséged. De Jézus a legmélyebb gyökérnél ragadja meg az életedet, a problémáidat, a bajaidat. Halld meg végre a szíveddel azt, amit ő mond. Fogadd el végre, amit adni akar neked, mert szeret téged, a bűnbocsánatot. Mert az ember életében az egyetlen igazi segítség, amire szükségünk van, az ez. A bűnbocsánat nélkül hiába való a jó egészség, a szép lakás, a gazdagság, minden hiába való. Mert bűnbocsánat nélkül nincsen örök élet. Egyáltalán nem beszél mellé Jézus, amikor ezt mondja, megbocsátattak néked a te bűneid. Arról beszél, ami az igazi baj, és az nem a guta ütöttség. De most vigyázzatok! Ez nem azt jelenti, hogy a lelkész elmondta a bűnbocsánatot hirdető formulát, és most már minden rendben van. Halleluja, Jézus, mehetünk haza. Nem. A legnagyobb dolog a világon, hogy Isten még mindig hajlandó, úgyhogy ismer bennünket, ennek ellenére még mindig hajlandó bűnbocsánatot adni. Sőt, a maga részéről ezt már meg is tette. De ezt a bűnbocsánatot neked el kell fogadnod. Ez pedig már csak rajtad áll. Senki máson. Jézus neked is mondja most. Mindenkinek hangzik a bűnbocsánat, kivétel nélkül. És bár, ha az ember ezt elfogadja, ez egy láthatatlan lelki mozdulat, de az elfogadott bűnbocsánat, az sohasem marad láthatatlan az ember életében. Nem lehet eltitkolni, hogy részesültünk benne. Ahol bűnbocsánat van, ott megújuló élet, új élet, öröm és hálaadás van. Nézzétek a gutaütöttet a történetben. Jézus azt mondja neki, megbocsáttattak néked a te bűneid, kelj föl, vedd a te nyoszolyádat, és eredj haza. Mert ahol bűnbocsánat van, ott mindig mozdul a béna. Ott enged a betegség is. Ott fölenged a bénulás, és ott csoda történik. Ott öröm és békesség van, és ott újra kezdődik az élet. Innentől kezdve ez az ember Isten hírnökévé válik, és már neki is feladata van. Pontosan ugyanaz a feladata, mint annak a másik négynek, aki őt odavitte Jézus elé. És az emberek csodálkozva néznek utána, hogy mi történt ezzel. Hát semmi, csak találkozott Jézussal, és bűnbocsánatot kapott. Mi történt vele? Örök életet nyert, és küldetése van, hogy ő, akit egykor odavittek Jézus elé, ugyanezt a szolgálatot kezdje el, és hazamegy, és ezt teszi. Kedves testvérek, befejezem azzal, hogy feladatunk van. A történetben a csoda ugyan a gutaütöttel történik, de a másik négy hite miatt. Jézus az ő hitük miatt adott új életet ennek a gutaütöttnek. Értitek, hogy micsoda lehetőség ez? Ó, de jó lenne, hogyha Jézus egyszer a mi hitünkre nézve kimondaná egy másik ember fölött, hogy fiam, a te bűneid megbocsátattak néked, mert a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Ha egyszer valakit sikerül Jézus elé vinnünk, akkor azt fogjuk tapasztalni, ami ezen a csodálatos bibliai igehirdetésen is történt. Mégpedig azt, hogy mindenki elálmélkodott, és dicsőítették az Istent. Én kívánom, hogy mindannyian átéljük ezt. Imádkozzunk! Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, azért a csodáért, hogyha valaki a mi életünket odavitte a te szent fiad lábai elé. És köszönjük azt, hogy könyörültél rajtunk. Köszönjük azt, hogy mindannyiunkon könyörültél. És köszönjük azt, hogyha mi ezt már hittel elfogadtuk. Könyörgünk most azokért, akik még ezt a bűnbocsánatot nem fogadták el, akik még ott fekszenek a lábaid előtt. Add, hogy meg tudják tenni ezt a lelki mozdulatot. És akik ezt már átéltük, könyörgünk hozzád, hogy adj erőt, adj leleményességet, hogy te hozzád tudjuk vezetni az embereket. Hogy te, aki az áldott orvos vagy, gyógyulást adhass nekik is. Így szeretnénk most közösen eléd hozni gyülekezetünk nagy betegeit. Most különösen is egy fiatal asszonyt, aki nagy betegséggel küzd. Szeretnénk őt letenni a te drága lábaid elé, mennyei édesatyánk. Könyörülj ő rajta. Hirdesd neki is, hogy megbocsátottak néked a te bűneid. És könyörgünk minden betegért a gyülekezetben. Könyörgünk a gyászolókért is. Ajándékozz meg őket önmagaddal, hiszen ez a legtöbb. Köszönjük, hogy ilyen vagy, és köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Amen. Most azt az imádságot mondjuk el, amire az Úr Jézus tanította az övéit, amikor így szólt, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Jézus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket. Amen. Most foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, Szerdán 18.30 órától miniifi órát tartunk, csütörtökön 16 órától a felső tagozatosok, 17 órától az alsó tagozatosok hittanóráját tartjuk meg. Pénteken 16.30-tól Agnusifi, 18 órától Juvenisifi, 18.30-tól pedig a felnőtt ifjúság alkalma lesz. Vasárnap 10 órától istentiszteletet, ezzel párhuzamosan gyermekistentiszteletet is tartunk. Hirdetem, hogy Kis Sándor presbiter testvérünk, gyülekezetünk épületgondnokának temetése 2020. október 14-én, szerdán 12 óra 15-től, tehát 4:15-től lesz a Pest Erzsébeti temetőben. Sándor bátyánk gyászjelentését kihelyeztük a belső hirdetőtáblára, és néhány megemlékező mondat keretében megtaláljuk a honlapunkon is. Előzetesen hirdetjük a presbitereknek, hogy október 25-én, vasárnap 10 órától az Isten tiszteletet követően presbiteri gyűlést fogunk tartani, melyen szavazni fogunk egyházkerületünk és egyházmegyénk tisztségviselőire. És végül hirdetem, hogy tegnap eskedtük egy kedves fiatal párunkat, és a szeretett vendégségről megmaradt sós és édes süteményeket a gyülekezetnek ajánlották fel. Tessenek elfogyasztani mindent, megtalálják itt tőlem jobbra a gyülekezeti nagyteremben. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. Énekeljük záró énekünket, ez a 396. számú dicséretünk lesz. A 396. számú dicséretünket fogjuk énekelni, majd utána a magyar himnuszt. Ez így kezdődik, ébredj bizonyságtévő lélek.